Nagy szeretettel köszöntöm az egybegyűlteket. Örülök, hogy sokadjára itt lehetek ezen a csendes napon, és nagyon-nagyon örülök, hogy délelőtt is részt vehettem, így én is ebben a nagyon szép, sziporkázó előadással. El is mondom, hogy én nem fogok most ilyen élvezetes előadást tartani, nem tudok annyi humort se belevinni, mert valahogy más a téma. Az előadással kapcsolatosan azért a vágyfülűek, azok azonnal felkaphatták a fülüket, hogy elhangzott egy olyan mondat, hogy Pál soha nem hivatkozik Jézusra. Három ige van, ahol hivatkozik Jézus szavára. Az egyik ugye az Abcsel 20:35. Az az érdekesség annak az igének, hogy egy olyan igére hivatkozik, amely nincs meg az evangéliumban. Az az iga jobb adni, mint venni. És még kétszer hivatkozik, a másik az 1 Tesszalonika 4:15. Mi az Úr szavával mondjuk, hogy mi, akik élünk, nem előzzük meg azokat, és a harmadik hely az az 1 Korintus 7:10, ott az elválásról van szó, és az, hogy az Úr szavával mondjuk, hogy a feleség ne váljon el a férjétől. Az az érdekessége, még egyszer mondom, hogy ezek az igék nincsenek meg az evangéliumokban. Tehát olyan forrás volt Pál apostolnak a kezében, ami az evangélistáknak a kezében nem volt meg, és ez azért jó nekünk, ugye, mert van egy ilyen mondat, hogy Jézus olyan sokat mondott, hogyha mind leírták volna, a világ se fogadhatná be, de egy pici részlet, ezekből is látjuk, hogy még egy picit megismerhetünk Jézusnak a szavaiból. De ez nem üdvösség kérdése, csak azért mondtam el, hogy esetleg ne keltsen zavar bennünk. Tehát Isten ígéreteiről fogok beszélni. Régebben foglalkoztatott már ez a téma is, el is kezdtem úgy foglalkozni vele, gyűjteni az anyagot, aztán az utolsó löketet az adta meg, hogy a tavaly Hollandiában voltam, és kedves barátaim elvittek egy nagyon híres lelkészhez, aki Hollandiában nagyon ismert neve van, 30 könyvet írt, és ajándékba idatta nekem az utolsó könyvét, és az pont Isten ígéreteiről szól. És hát nagyon szép ez a könyv, és ez alapján írtam meg az előadásnak az első részét. Olyan gazdag, hogy nem fér bele, akkor lett volna vagy 3 órányi az előadás. Így az első részét, aztán nem tudom, hogy lesz a lehetőség, én meg fogom írni a második részét is. Az a rossz benne, hogy ez inkább dogmatikai része, picit mindig az a kérés, hogy gyakorlati legyen. Remélem, hogy azért lesz benne gyakorlati dolog is, de én ezt a közösséget egy olyan komoly teológiai közösségnek gondolom, ahol egy elég tömény dogmatikával is lehet jönni előre, rukkolni, hogy úgy mondjam, tehát picit igény fognak nyilván elhangzani, és inkább elméleti lesz ez a mai alkalom, de hallottuk, hogy azért a tradíció az is fontos, hogy a biztos ismeret legyen meg bennünk, úgy fogadjuk tehát ezeket. Nem fogok különös dolgokat mondani, lehet, hogy az lesz a benyomásunk a végén, hogy tulajdonképpen új dolgok nem is hangzottak el. Én úgy gondolom, hogy egy előadásnak nem is az a hivatása, hogy nagyon mind új dolgokat mondjon, hanem egy témába egy picit összeszedje a gondolatainkat, hogy egy képet jobban ki tudjunk alakítani, adott esetben jobban tudjunk válaszolni azokra a kérdésekre, amelyek egy bizonyos témában foglalkoztatnak bennünket. Három dologról fogok beszélni. Az első az ígéreteket tevő Isten, a második az Krisztus és az ígéretek, hogy hogyan kapcsolódnak az ígéretek Krisztushoz, a harmadik pedig abban megpróbálom felmutatni az ígéreteknek a gazdagságát, hogy milyen sokféle ígéret van a Szentírásban a mi számunkra. Tehát nyilván, drága testvéreim, az ígéreteket Isten mondja. Isten tette ezeket az ígéreteket. Nem tudjuk, hogy Isten adott-e valamilyen ígéretet a bűneset előtt az embernek. Erre is nagyon kíváncsiak lennénk, ugye le van írva, hogy Isten szemtől szemben beszélgetett az első emberpárral is. Biztos, hogy nagyon szép beszélgetések voltak ezek. Nem tudjuk az sem, hogy meddig tartott ez az idő Ádám és Éva életében, ami eljött ez a szomorú pillanat, de bizonyára, hogy nekik örök életet ígért, mert a halál még nem volt. Tehát, ha nem lett volna bűneset, akkor halál se jött volna be ebbe a világba. Ez biztos, de nem tudjuk ezt. Az első ígéret, azt mindjárt ismerjük, az a bűneset után hangzik el, amit általában ős ígéretnek szoktunk nevezni. Az a csodálatos, hogy egyáltalán Isten megszólalt a bűneset után, vagy hogy a bűneset után nem csak átkot mondott az embernek, nem csak büntetést adott az ember számára, nem csak azt mondta az embernek, hogy takarodj a színem elől, nem is akarlak látni, hogy tudtad ezt elkövetni velem szemben, hogy tudtad az én szeretetteljes parancsolatomat áthágni, miután egy ilyen gyönyörű szép helyre, egy ilyen gyönyörű szép kertbe helyeztelek téged, mindened megvolt, amire szükséged volt, boldog voltál, és te el tudtad követni ezt. Ez a csodálatos, hogy Isten a bűneset után ennek ellenére beszél az emberrel, és nem is akárhogyan beszél, hanem mindjárt egy ígéretet ad. Az is érdekes, ugye, hogy a kígyónak szóló átokba belerejti az áldást, az ígéretet, azt az ígéretet, ami áldást jelent az ember számára, ami felmentést, kegyelmet, bűnbocsánatot jelent az ember számára. Ez az ígéret, az 1 Mózes 3:15, hogy ellenségeskedés szerzek közötted és az asszony között, az asszony magva és a te magad között, az asszony magva az a kígyónak a fejére tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Ez volt tehát az első ígéret, drága testvéreim. És ez, még egyszer mondom, azért olyan csodálatos, mert egy ajándék volt az ember számára. Semmi bűnbánat nem volt az első emberben. Semmilyen bűnvallás nem hangzik el. Semmilyen könyörgés nem hangzik el az ember részéről. Csak vádaskodnak, ugye? Hogy ilyen szerencsétlen asszonyt adtál, aki így el csábított engem, ugye? Az asszony, ilyen szerencsétlen kígyót teremtettél, aki így elcsábított engem, ugye? Nem hangzik el semmilyen megbánat, semmilyen bűnbánat. Isten minden feltétel nélkül, minden előzmény nélkül, sőt a bűnnek a rettenetes előzménye ellenére, a bűneset ellenére ajándékozza meg az embert az ígérettel. Semmilyen feltétele nem volt. Nem mondta Isten azt, hogyha ezután így vagy úgy lesz, ezt vagy azt teszitek, akkor majd ez az ígéret be fog teljesedni. Ennek semmilyen feltétele nem volt. És ebben az ígéretben már tulajdonképpen minden benne volt, amire az embernek szüksége volt. Benne volt az ugye, hogy a Mesiás asszonytól fog születni. Benne volt az, hogy szenvedni fog. A sarkát mardosod, ugye? Nem tudom, hogy kinek harapott kígyó a sarkába, remélem, hogy senkinek, de esetleg több is ment a sarkunkba, azt gondolom szinte mindenkinek, és tudjuk, hogy mit jelent, amikor a sarkunk nyillalik, ugye? Szenvedni fog. Benne van már a győzelem is. Te pedig annak a fejére taposol, hogy a Mesiás az győzedelmes lesz, győzedelmeskedni fog. Tulajdonképpen, drága testvéreim, ez az ígéret már mindent elmond Isten ígéreteiről. Benne van Isten ígéreteinek a csodálatos gazdagsága, hogy milyen gazdag ez az ígéret. Most egy egész igehirdetési sorozatot írtam karácsonyban erről az egyetlen ígéről, és akkor láttam, hogy mennyi gazdag ígéret van ebben, drága testvéreim. A holland teológia ezt nem ősígéretnek nevezi, hanem anya ígéretnek nevezi. És ezt azért nevezik ők így, mert ez olyan, mint egy édesanya, hogy minden további ígéret ebből származik. És gondoljuk meg, hogy ez az ígéret több ezer évig éltette a hívőket, például Noé-t és Énókot, mert Ábrahámig nem volt más ígéret. Noé-t és Énókot, és még ha voltak többen az üdvözültek, a kiválasztottak között, akkor őket év ezredeken keresztül ez az egyetlen ígéret éltette, és ebben az ígéretben minden benne volt, ami az ő üdvösségükhöz szükséges. Drága testvéreim, micsoda, mi is az ígéret tulajdonképpen? Az ígéretet úgy lehetne megfogalmazni, hogy Istennek egy elköteleződése az ember felé. Az ígéretekben Isten általában azt mondja el, hogy ő valamilyen nagy jót fog tenni az emberre, és valamilyen nagyon nagy rossztól meg fogja óvni az ember. Valamilyen csodálatos ajándékkal megajándékozza az embert, és valami rettenetes rossztól, a legnagyobb rossztól, mi nyilván tudjuk azt, hogy a kárhozattól meg fogja óvni az ember. A parancsolatban nincs, az ígéretben nincsen követelés, ugye? A parancsolat az egy másik kategória. A parancsolatban már van követelés, sőt, a parancsolatnál van fenyegetés is, ha nem tartod meg. Ugye ott az 5 Mózes 28 tele van, ha nem engedelmeskedsz, akkor rád okozom ezt, azt, amazt, ugye, nem lesz meg ez, vagy az erő, még különben sok szó lesz, hogy az ember az engedelmességével, vagy az engedetlenségével befolyásolhatja az ígéreteknek a beteljesedését, vagy a be nem teljesedését. Az ígéretekben Isten azt ígéri, drága testvéreim, hogy mindent megad nekünk, ami az életünkhöz és az üdvösségünkhöz szükséges. Ez egy nagyon fontos mondat. Isten mindent megígér, és mindent megad nekünk, és ő meg is adja ezt, drága testvéreim. Mi nagyon szkeptikusok vagyunk az ígéretekkel szemben, ugye? Mi például nagyon sok ígéretet kapunk a választási kampányban, ugye? Csodálatosabbnál csodálatosabb ígéretek, ugye? Annak idején, amikor elkezdett épülni az autópálya, akkor azt mondták, azt ígérték nekünk a megboldogult miniszterek, hogy 2013-ban már gyönyörűen Bukarestről Budapesti autópályán száguldozunk. Hát, nem tudom, mikor lesz, azt mondja az egyik kollégám, hogy Jézus Krisztus visszajövetelekor fogja felszentelni az autópályát.
Akkor
imádkozunk, hogy hamar jöjjön vissza, hamar készüljön el az autópálya, ugye. És még hadd ne mondjam, ugye, egyrészt ugye a politikusok azért ígérnek, mert ahogy mondani szoktuk, az ígéret nem kerül pénzbe. Ígérni lehet, ugye? Másrészt azért szegények nem is képesek arra. Lehet, hogy beváltanák az ígéreteiket, de legtöbbször nincs picula, ugye? Az a legnagyobb gond, hogy hiába ígérik ezt vagy azt, hogy ennyit emelnek a fizetésemmel a nyugdíjon, mert a piculámban baj van. Nincsen, ugye? Nem tudják megadni. Rosszabb esetben sajnos, hát azt kell mondjuk, hogy nem komolyak, komolytalanok, szélhámosak, ugye? Nem is veszik komolyan, csak addig, amíg megszerzik a szavazatainkat, és utána egy bizonyos amnéziában, feledékenységben szenvednek, ugye? Elfelejtik a tett ígéreteket. Drága testvéreim, Isten nem ember, hogy hazudjon. Ez az Ószövetségnek az egyik veretes ígéje. Józsué halála előtt, ugye, összehívja az egész népet, ugye, azon az ominózus sikemi országgyűlésen, és mond egy gyönyörű mondatot, amelyik így hangzik: egy szó sem veszett el mindabból a jó szóból, amelyet az Úr a ti Istenetek ad nektek. Drága testvéreim, Istennek hatalma van, ereje van arra, hogy ő az ő ígéreteit beteljesítse. Már Ábrahám történetéből, ugye, az Izsák születésére nézve elhangzik ez a mondat, hogy avagy lehetetlene valami az Istennek. És Jézus is megismétli ezt a mondatot, hogy a hívőnek semmi sem lehetetlen. Minden lehetséges annak, aki hisz. Persze esetleg a kötekedő ember találhat a Bibliában ilyen dolgokat, azt mondja, de mégis Isten nem tudja beteljesíteni az ígéreteit. Például ott van az, hogy Isten megígéri Mózesnek, amikor megjelenik, hogy beviszlek titeket az ígéret földjére. És a zsidókhoz írott levélben azt olvassuk, hogy nem mehettek be, de miért? A hitetlenség miatt. Meg fogjuk látni, hogy vannak feltétel nélküli ígéretek, és vannak feltételhez kötött ígéretek. Vannak olyan ígéreteket, amit az ember, ha a feje tetejére áll, Isten akkor is beteljesít, de vannak olyan ígéretek, amik csak az ember engedelmessége által, az ember hite által teljesednek be. Drága testvéreim, Isten az ő ígéreteit ingyen adja, pénz nélkül adja. Gyertek, vegyétek, pénz nélkül és ingyen. Ez a csodálatos. Az ígéretek, azok egy hatalmas ajándékot jelentenek a mi számunkra. És a legfontosabb dolgot adja meg nekünk, drága testvéreim. Például, csak példát mondok, irgalmat a nyomorultaknak, bocsánatot a bűnösöknek, megnyugvást a megfáradtaknak, szabadulást a foglyoknak, örök életet a halandó embernek, üdvösséget a kárhozatra méltó embernek. Drága testvéreim, Isten ígéretei, ami nyomorúságainkból fakadnak. Mert Isten látja azt a sokféle nyomorúságot, amiben mi benne vagyunk, benne szenvedünk. És éppen azért adja ezeket az ígéreteket, hogy minket kihozzon a nyomorúságainkból. Ha bűnben vagyunk, akkor azt mondja, megbocsátom a te bűnödet, eredj el, és többet ne vétkezzél. Ha roskadozol a terhek alatt, akkor azt mondja, jöjj én hozzám, aki megfáradtál és megterheltettél, és én megnyugasztallak titeket. Ha haláltélelmed van, akkor ő azt mondja, ne félj, mert én legyőztem a halált. Ne félj, mert én örök életet adok nektek. Drága testvéreim, Isten ígéretei nem az emberből adódnak. Az ember nyomorúságáért vannak az ígéretek, de a forrásuk, hogy úgy mondjam, Isten szíve, Isten jóságos szíve, Isten irgalmas szíve, amely megesett rajtunk, amely megesett a bűnös emberen. Isten végtelen kegyelme és jósága az ígéreteknek a forrása, drága testvéreim. Calvin azt mondja, hogy Isten ígéretei az Isten szeretetének, az Isten kibeszélhetetlen szeretetének legragyogóbb bizonyítékai. Egy nehéz kérdés lehet ez, és itt így fogalmaztam meg, hogy a kijelentett és az elrejtett dolgok, hogy a Bibliában nagyon sok minden ígéret úgymond a kiválasztottaknak szól. A kiválasztottaknak az életében fognak ezek és ezek a dolgok beteljesedni. Már a hitre jutás is, ugye olvassuk az apostolok cselekedeteiben, hogy akik kiválasztottak, azok hitre jutottak. Nos, hogy van ez a kérdés? Ez egy nagyon nehéz kérdés. A kiválasztásnak a kérdés elhangzott ma nálunk a beszélgetésnek a során is, hogy lehet-e azt tudni, hogy ki van kiválasztva? Nyilván nem lehet tudni, drága testvéreim. Egyfelől nem lehet tudni. Ez Isten titka. Van ilyen ige, hogy a titkok az Úréi. De hála Istennek, ennek a mondatnak van egy második része. És ez az, hogy a kijelentett dolgok pedig a mieink. Hogyha feltesszük a kérdést, drága testvéreim, hogy ki van kiválasztva, nem jó ez a kérdés, mert Isten először azt jelentette ki, hogy aki hisz, az üdvözül. Aki én hozzám jön, én a semmiképpen ki nem vetem, drága testvéreim. Tehát mi tudhatjuk azt, hogy ha hiszek, akkor ki vagyok választva. Nem azért hiszek, hogy úgy mondjam, nem azt aferül kell először meggyőződjem, hogy én ki vagyok választva, hanem kell higgyek az evangéliumban. És a hit által jön az üdvbizonyosság, jön a meggyőződés, hogy én ki vagyok választva. A Bibliában számtalan ilyen felszólítás van, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban, hogy kapcsoljátok az Isten ígéreteit. A K.T. nagyon szépen fogalmaz sokszor, hogy akik az ő ígéreteit magukhoz kapcsolják, magukévá teszik, bevonják az ő életükbe, drága testvéreim. Az, hogy Isten kiket választott ki, az, ami számunkra egy örök titok marad. De, drága testvéreim, az kijelentette Isten, hogy aki hisz ő benne, annak örök élete van. Nem kell ezt boncolgassuk, drága testvéreim. Ez az Isten titka. Szegény Kálvin megpróbálta és boncolgatta végig, és végig ő se jutott ennek a végére. Ő se tudta ezt a titkot, a kiválasztásnak a titkát teljesen kibogozni, és mi se fogjuk tudni. De mi vegyük komolyan azt, amit Isten kijelentett. És ez az, hogy higgyünk, és az, hogy aki hisz, annak örök élete van, annak üdvössége van. Jézusnak a szava, kérjetek, és adatik néktek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik néktek. Isten mindenkinek hitet ad, aki azt tőle kéri, drága testvéreim. Ez nem igaz. Emberek szokták azt mondani, hogy én nem tudok hinni. Ez nem igaz. Ilyet nem látunk a Szentírásban. A Szentírásban olyan van, hogy nem akartok hinni. Nem akartátok. Én akartalak összegyűjteni benneteket, mint ahogy a kotló összegyűjtötte a kis csibéit, de ti nem akartátok. Ezt találjuk a Szentírásban. A kérdés soha nem az, nem így kell feltenni, hogy te tudsz-e hinni, hanem mindig az a kérdés, hogy akarsz-e hinni. Isten igéjében ilyen nincs, még egyszer mondom, mert soha ne fogadjuk el senkitől, hogy én nem tudok hinni. Ennek azt kell mondani, akarsz-e, ha akarsz, akkor kérjed, kérj hitet, hogy tudjál hinni, és akkor neked is örök életed van, neked is örök üdvösséged van. Azt nem tudjuk, hogy az Isten kit választott ki, drága testvéreim, de azt tudjuk, hogy Isten mindenkinek felkínálja a kegyelmet. Nyilván lehetne azt mondani, az az Isten dolga majd, hogy mi lesz az őserdőben, vagy azokkal, ugye, akik soha nem hallottak Jézus Krisztusról. Sajnos még vannak ilyen emberek. Erre megint, ugye, van a Bibliában, a római levélben utalás, hogy azok nem az evangélium alapján, hanem a lelkiismeretük alapján fognak megítéltetni. De itt Európában, itt a mi tájainkon senki sem mondhatja el ezt, hogy a kegyelem nem volt számára felajánlva, hogy ő neki a hit lehetősége nem adatott meg. Minden templom nyitva van, most még azt sem mondhatja valaki, hogy nincs Bibliája. Kicsi-pici piculáért lehet venni egy Bibliát. Annyi lehetőség van, az embernek a bűne lesz az. Azért fognak emberek elkárhozni, mert nem akarták, nem ragadták meg, nem akartak hinni, drága testvéreim. Thomas Boston, puritán teológus érdekesen fogalmazza meg ezt a kérdést. Ő azt mondja, hogy Istennek két testamentuma van. Az egyik testamentum az a mennyben van. És a mennyben fel vannak írva az összes embereknek a nevei, ugye az élet könyvében, akik üdvözülnek. Ezt mi nem olvassuk. Ezt mi nem látjuk. Ebben a, benne van Ábrahám, benne van Mózes, benne van Pál apostol, Lídia, hadd ne soroljam tovább, Kálvin, Luther, és mindazok, akik hittek. De azt mondja, hogy a mennyei testamentumnak van egy földi másolata, és ez a Biblia. És a Bibliában pedig ez van megírva, hogy aki hisz az Úr Jézus Krisztusban, az nem vész el, annak örök élete van. Mi a mennyei testamentumot nem tudjuk olvasni. Mi az üdvözülőknek a névsorát nem itt tartjuk a mellén zsebünkben. Viszont itt van a kezünkben a Biblia, amely szüntelenül kérlel, felszólít bennünket, felajánlja nekünk a lehetőséget, hogy hihetsz, gyere én hozzám, és ha hozzám jössz, akkor én semmiképpen ki nem vetlek. Calvin is, pedig aki mondom, boncolgatta a kiválasztás tanát, ilyet mond, hogy aki a kiválasztottságáról akarna először bizonyos lenni, és csak azután akarna hinni Istenben, az egy ördögi körbe kerül, amiből sohasem fog kijutni. Luther, amikor a nagyon vívódott, ugye ismerik Luther életének a nagyon vívódós korszakát, amíg ő eljött az üdv bizonyosságra, és volt neki egy kedves lelki gondozója, ezt úgy hívták, hogy Johann Staupitz, a teológusok ismerik a nevét. Így szólt ez a kedves Staupitz János barátunk Lutherhez. Üdvösségedet ne a kiválasztásban, hanem Krisztus sebeiben keresd. Mert az üdvösség útja egyszerű, megtérni a bűnből, Krisztus evangéliumában hinni, és annak engedelmeskedni. Drága testvéreim, az ígéretek, tehát Isten ajándékai a mi számunkra. Nem azért adja Isten, mert mi jók volnánk, még csak azért sem azért részesít bennünket, mert mi engedelmeskedünk, mert mi olyan komoly keresztjének vagyunk, mert olyan jó keresztjének vagyunk, mert mi az Isten akarata szerint akarunk élni, drága testvéreim. Ez is ajándék a mi számunkra. Ha feltétel lenne, nem tudnánk teljesíteni, de ez ajándék lesz. Ha valóban, és ez az életünkben nyilván, hogy megvalósulhat, és olyanok vagyunk itt, akik komolyan vesszük az Isten szavát, igyekszünk engedelmeskedni Isten törvényének, igyekszünk odaszánni az életünket az ő szolgálatára. De ez is ajándék. Ismeretes ez a szép íge az Ezékiel próféta könyvéből. Figyeljétek meg, milyen szép. Lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, én cselekszem azt meg bennetek, hogy rendelkezéseim szerint járjatok, törvényeimet megtartsátok, és betöltsétek. Drága testvéreim, ha az ígéretek tőlünk függenének, a mi komolyságunktól, engedelmességünktől, akkor nem részesedhetnénk azokban. Az, amit mi meg tudunk tenni, az csak hála, mert Isten Krisztusért részesített bennünket, mert mi az délelőtti előadásra visszatérve megértettük ezt, ezért teljes igyekezetünkkel lehetünk azon, de ez is ajándék, és ez is kegyelem a mi számunkra. A második nagy kérdéskör itt Krisztus és az ígéretek. Ugye Pál apostol el akart menni a másodszor is a korintusi gyülekezetbe, elhatározta, hogy meglátogatja őket, elég sok gond és baj volt, de egy adott ponton mégsem ment. Ugye közben jött a Jeruzsálem és a júdeai gyülekezeteknek a szegénység, a szárasság miatt, és ezért Pál apostol egy nagy gyűjtést szervezett, és ő maga akarta felvinni néhány társával együtt az összegyűjtött adományt a jeruzsálemi atyafiaknak, és ezért nem ment el Korintusba. Korintusiak ezt eléggé rossz néven vették, zokon vették, és azt mondták, Pál apostol, te megbízhatatlan vagy, te nem tartod be az ígéretedet. És erre válaszul, írja meg aztán Pál apostol a második levelének az első fejezetében, egyrészt megmagyarázza azt, hogy miért nem ment el most Korintusban, mivel hogy egy más, nagyobb szükség közbejött, amiben neki segíteni kellene, de elmondja azt, hogy Isten ígéretei viszont megbízhatóak. Én most nem tudtam ezt az ígéretet beteljesíteni, mert közbejött a szárasság, közbejött a gyűjtési akció, amit megszerveztem, viszont Isten mindig, minden helyzetben megbízható. Isten ígéretei mind Krisztusban lettek igenné és ámenné. Erről szól ez a gyönyörű ének, ezért énekeltük. Mind igenek és ámenek, amik szádból kijöttenek. Drága testvéreim, Krisztus nem lehet az ígéreteket Krisztustól elválasztani. Minden ígérete Istennek Jézus Krisztusban lett valóságá. Mi Krisztuson kívül semmit se tudunk kapni. Krisztus nélkül semmit se tudunk kapni. Ha elválasztjuk az ígéreteket Jézus Krisztustól, akkor egy nagy semmi az, amit megfogtunk. Teljesen kiüresednek ezek az ígéretek, mert minden ígérete az Istennek. Az első is, az ősígéret is, az utolsó is, hogy majd bemegyünk a mennyei Jeruzsálembe. Az is, hogy új ég és új föld lesz, ez mind-mind Jézus Krisztusban, Jézus Krisztus által teljesedhetik be. Drága testvéreim, mi ezért Jézus Krisztusban kell hinnünk. Az egyetlen lehetőség, ami számunkra, hogy az ígéreteket megnyerhessük, és azt nem lehet eléggé hangsúlyozni, az Krisztus. A Krisztussal való egységünk, a Krisztusban való hitünk, a Krisztus megragadása, a Krisztusban való létünk, elrejtőzésünk. Nagyon sokféleképpen beszél erről a Szentírás, drága testvéreim. Ő az út az ígéretekhez. Isten ígéreteket adott, de az az út, amin mi ezeket az ígéreteket megnyerhetjük, amelyeken keresztül ezeket az ígéreteket megkaphatjuk, az Jézus Krisztus és a Jézus Krisztusban való hit. Tulajdonképpen Jézus Krisztus teljesítette be azokat a feltételeket, amiket az embernek kellett volna beteljesíteni, de az ember nem volt képes, mi nem voltunk képesek ezeknek a feltételeknek a teljesítésére. Ezeket Krisztus betöltötte helyettünk. Ilyenek, drága testvéreim, hogy a törvényt tökéletesen betölteni. Kicsoda tudja tökéletesen betölteni a törvényt az emberek közül? Senki, drága testvéreim, senki, én se, te se, a római pápa se, akármilyen aranyos, szimpatikus, ő se, senki nem tudja betölteni. Ki az, aki a bűn büntetését magára tudta volna venni, testvéreim? Senki. Mi esetleg kivizethetünk egy barátunk helyett egy büntetést, gyermekünk betöri az ablakot az iskolába, azt kifizethetjük. De a bűnnek a büntetését, ami az örök halál, azt nem tudjuk beteljesíteni. Ki tud meghalni a másik emberért? Mármint a másik ember életéért is. Nyilván voltak nagy áldozatok, ugye? Második világháborúban is volt az a szerzetes szenté, és avatták, ugye, aki meghalt a helyett a 8 gyerekes édesapa helyett. Ilyenek voltak, ilyen csodálatos áldozatok. Tűzoltók feláldozzák az életüket. De az üdvösségünkért nem tudunk meghalni egymás üdvösségéért, drága testvéreim. Nehéz volt ez Jézus számára. Nem volt könnyű ez az út az ő számára, de ő végigjárta. Ő mindezeket megtette mi érettünk, drága testvéreim. És ez a mi boldogságunk, ez a mi örömünk, hogy az, amit mi nem tudtunk megtenni, amit mi nem tudtunk volna elvégezni, nem tudtunk volna mi bűneinkért eleget tenni, azt Jézus megtette. Ő elszenvedte az Isten haragját, amit mi nem tudtunk elhordozni, azt ő elhordozta. És mi most benne vagyunk, drága testvéreim, és Isten Krisztusban lát minket, Krisztuson keresztül lát bennünket. Mindig a KT órán szoktam ezt szemléltetni, én is elég nagy vagyok sajnos, de veszek egy még nagyobb presbitert, aki mögé én is egészen beférek, Jancsi mögé nem férnék be, de veszek egy nagyot, ugye, és akkor mondom a gyerekeknek, hogy kit láttok? Szenerjesi János bácsit látjátok. Mondom, ugye nem engem. Őt, ő Krisztus. Próbálom szemléltetni, ugye, hogy Isten Krisztuson keresztül tud bennünket igazaknak, szenteknek látni. Minden össze van kapcsolva Krisztussal, testvéreim. Mi Krisztus által igazítatunk meg. A Krisztusban való hit által. Krisztus által szenteltetünk meg. Krisztus végzi el a megszenteltetésünket. És Krisztusban fogunk megdicsőülni. Krisztus dicsőséges feltámadása, mondja K.T. A mi feltámadásunk biztos záloga. Isten, ez egy nagyon fontos mondat, Krisztuson kívül semmit nem tud adni a bűnös embernek, de Krisztusban mindent megadott a bűnös embernek, amire szüksége van. Drága testvéreim, kire érvényesek Isten ígéretei? Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Hát azok számára érvényesek tehát, akik Krisztusban vannak, akik Krisztusban hisznek, akik Krisztus testének a tagjai, amiben Krisztus részesül, abban mi is részesülünk. Ugye van ott az a szép kép a 133. Zsoltárban, hogy először az olaj ráömlik, ugye, Áronnak a fejére, utána pedig ráhullik az egész testére. Először az áldás jön Krisztusra, de Krisztus után az ő testére. Amit Krisztus megkapott, azt mi is megkaptuk, testvéreim. Krisztus semmit sem akar megtartani a maga számára. Olyan csodálatos, az én számomra az egyik legszebb íge, ott a Jézus búcsú beszédében, ugye, az, hogy azt mondja Jézus, hogy én azt akarom, hogy ahol én vagyok, ők is ott legyenek velem. Krisztus velünk akar lenni. Ilyen gyarló bűnösen, mint Lőrinc István, az üdvösségben ott akar lenni. Walter Lüthi, az én kedvenc igehirdetőm, így mondja, hogy Krisztus viszi a mennybe a pereputját. Igen, Krisztus viszi a mennybe a pereputját. Mindent be akar vonni bennünket ebbe a csodálatos világba, a Szent Háromságnak a világába, testvéreim. Micsoda mondat az, hogy egyek legyenek, ahogy mi és az Atya egy vagyunk. Nyilván oda mondhatjuk a Szent Lelket is, drága testvéreim. Ez az egység. Mert elindul egy huncut hólyag is a stadionban, és 70 ember csodálatos egységben van. Úgy üvöltenek mind egységben, ugye, hogy szakad ki a torkuk, ugye. De azután egy nagyot verekednek, és utána mi lesz abból az egységből? Ha nem gurul be a huncut hólyag a kapuba, akkor sírnak, verekednek, ordítoznak. Ha begurul, akkor boldogak, ugye? Ennyi az egység. Pedig milyen csodálatos egység, de látszik minden. Krisztus nem ilyen huncut hólyagban való egységet akar adni nekünk. Vagy az alkoholban, vagy én nem tudom, miben való egységet. Együtt oda akar vinni bennünket. És ennek mi most csak az előízét érezzük, de egyszer majd bevisz bennünket a Szent Háromság Istennek a csodálatos világába, közösségébe, amit mi nem is tudunk elképzelni. Szem nem látott, fül nem hallott, emberi szív meg sem gondolt. Drága testvéreim, ezért nem az a kérdés, hogy az enyémek-e az ígéretek, vagy érvényesek. Az egyetlen kérdés az, hogy én Krisztusé vagyok-e. Ha Krisztusé vagyok, akkor az ígéretek is az enyémek. Akkor Krisztusban én minden ígéretet megnyertem, amit Isten nekem adott. És ebben bízhatunk, drága testvéreim. Akkor is, amikor elestünk, akkor is, amikor elbuktunk, akkor is, amikor nagyon úgy érezzük, hogy mi most egy jó verést érdemlünk az Istentől, és nem ígéretet, de Krisztusért, egyedül Krisztusért. Dávid a bűne után bízhatik abban, hogy tégy engem olyan tisztává, mint a hó, mint az izsó, tiszta szíved teremts bennem, Uram. Elbuktam, de köszönöm, hogy Krisztus véréért te mégis bűnbocsánatot ígérsz nekem. Egy következő kérdés, hogy bízhatik-e minden ember az Isten ígéretében? És itt gondolok olyanokra esetleg, akik még nem tudják talán elmondani magukról azt, hogy Krisztusé. Akik, hát hogy így mondjam, már elindultak és tettek valamelyes lépéseket, vagy akinek a szívében van vágy, de van olyan ember, hogy még ilyen kettős helyzetben van. Még félig a világi, félig már az isteni, ott van, hogy úgy mondjam, vacilál, ugye, még ott van benne a kételkedés, a hitetlenség. Mit csináljon az ilyen ember? Felteheti az ilyen ember a kérdést, hogy nekem akkor az Isten semmit nem adott. Isten nekem semmit nem ígért. Az ilyen, hát, hogy úgy mondjam, még meg nem tért, vagy még üdvbizonyosságra nem jutott ember, amilyen esetleg most éppen én vagyok, mondhatja az az ember. Nekem az Isten nem adott semmilyen ígéretet, dehogy nem, drága testvéreim. Isten még a istentelen embereknek is, még a hitetlen embereknek is adott ígéretet. Az egyik legszebb ilyen ígéret az Ószövetségben van, mindjárt ismerik az ígét, Ézsaiás prófétánál, hagyja el a gonosz az ő útját, és a bűnös férfi az ő gondolatait, és térjen az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, mert ő könyörül rajta, és ő bővelkedik a megbocsátásban. Testvéreim, nem csak a hívő ember reménykedhet, még a hitetlen, de már Isten felé az első lépést, ha gyengén, ha bizonytalankodva is, megtevő ember már belekapaszkodhat Isten ígéretébe. Amikor az a kérdés tevődik fel, hogy kik birtokolhatják tehát Isten ígéreteit, akkor ezt így fogalmaztam meg, hogy van egy használati jog, és van egy birtoklási jog. Van olyan, ugye, hogy a szomszédom azt mondja, hogy itt van a biciklim, nyugodtan mehetsz vele, ugye, mert nekem most nincsen szükségem rá. Ez egy használati jogot biztosít az én számomra. Az a bicikli még nem az enyém, de már használhatom. És adott esetben nagyon örülök annak, hogy használhatom azt a biciklit. De hogyha a szomszéd egyszer azt mondja, hogy nekem van két biciklim, ezt odaadom neked, legyen a tiéd, akkor már a tiéd lesz, akkor már az enyém lesz. Drága testvéreim, itt is így van. Amíg valaki nem lesz Krisztusé, nem jut élő hitre, de addig is már használhatja Isten ígéreteit. Viszont abban a pillanatban, amikor hisz Krisztusban, amikor hittel megragadja Krisztust, abban a pillanatban ő is az ígéretek birtokába lesz. Drága testvéreim, Krisztus tehát, ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy Krisztusban kapjuk az ígéretek, Krisztus által kapjuk az ígéreteket. Krisztus az, aki, hát hogy úgy mondjam, szinte csalogat bennünket. Isten ilyen szép ígéreteket mond, hogy jöhetsz, ha istentelen vagy, ha bűnös vagy, de gyere, jövel, és akkor a bűnös ember elkezd reménykedni, elkezd elindulni, hát jöhetek, én is, gyere, úgy, ahogy vagy, jövel, amint vagyok, jövök hozzá, és elindul az ember, és megtalálhatja Krisztust, és találkozhatnak a bűnös ember, drága testvéreim, a Szent Istennel, a kegyelmes, az üdvösséget adó Istennel, éppen az ígéretekben találkozik. Hogy úgy mondjam, az ígéret az a találka Isten és a bűnös ember között. Ott találkoznak, megölelik egymást, és egymásai lesznek örökre. A nyugtalan lélek, a bizonytalan, az üdvössége felül is bizonytalan, nyugtalan lélek megtalálja Krisztust, megtalálja az üdvösségét, és megnyugszik az ő lelke. Honnan tudhatjuk, hogy Isten ígéretei bizonyosak? Hát honnan, drága testvéreim, hogy Jézus Krisztus meghalt és feltámadott érettünk. Ez a bizonyossága a mi hitünknek. Ha Krisztus nem halt volna meg, ha ő csak szépen mondta volna, hogy hát gyerekek, én szeretlek titeket, és így, úgy, de a Getsemáné basszotolna, hát azért gyerekek, ez mégiscsak túl nagy áldozat a én részemről, ezt azért már ne várjátok el tőlem, én ezt az áldozatot azért nem tudom meghozni meg, hát nem is érdemlitek meg ezt az áldozatot igazán, akkor nem lennének az ígéretek. És ugye a feltámadás által hozta napvilágra halhatatlanságot, mondja Pál apostol. Ebben, hát testvéreim, ahogy délelőtt mondtuk, elhangzott az előadásban, azt mondja Mózes, hogy hát te szégyenbe fogsz maradni, hát ha az ígéretek nem teljesednének be, Isten maradna szégyenbe. Hát Istennek nagyobb lenne a szégyene, mint a milyen. Mi elveszítenénk az üdvösséget, de Isten elveszítené az ő dicsőségét. Márpedig azt mondja az ige, hogy én a dicsőségemet másnak nem adom. Akkor a sátáné lenne a dicsőség. Micsoda vereség lett volna ez, testvéreim. De nem. Krisztus meghalt és feltámadott. És ebben van a mi bizonyosságunk. És semmi másban nem szabad nekünk a bizonyosságunkat vetnünk, testvéreim. Nehogy emberi dolgokba vessük az Isten szeretetét és az Isten ígéreteit. Nehogy azt gondoljuk, hogy hát most fáj a derekam, már fáj egy hete, és engem nem szeret az Isten. Dehogy nem szeret. Vagy én nem tudom, özvegy lettem, elvette az Isten a társamat, engem nem szeret. Vagy kevés a piculám, alig tudok megélni. Nem szeret az Isten. Nem ebben. Ne földi dolgokban keressük, testvéreim. Ha ezekben keressük, nagyon ingoványos talajra kerülünk. Ezek csak a bónuszok az Isten szeretetében, drága testvéreim. Most én is váltottam bérletet, ugye, mert már régivel túl sokat fizettem, ugye most kaptam egy csomó bónusz, kevesebb piculáért több bónusz kaptam, ugye. De ezek bónuszok. A lényeg az, hogy beszélgetek, aztán, hogy még ez is van, internet használat, ugye. Ez, az már csak ráadás. Hát azért mondom ezt a példát, ugye. Az autóban nem az a lényeg, hogy a likamat belegítse, hanem az, hogy legyen benne motor, legyen négy kereke, ne verjen az eső, ugye, és vigyen el A-tól B-ig. Ezek csak bónuszok, hogy ABS, és én tudom, GPS, és milyen ez, ugye. Ezek bónuszok. Nem ez a fontos. Jó, ha van, persze, nem fázik fel, ugye. De az csak bónusz. Nem ez a lényeg. Nem ez az alapcsomag, hogy úgy mondjam. Ha ezt is megadja az Isten, és sok mindent megad nekünk, egészséget is, családot is, boldogságot is, piculát is, sok mindent, az csak ráadás a mi számunkra, drága testvéreim. De ez a legfontosabb, hogy ő meghalt és feltámadott életünk. Krisztusban vannak a nagy ígéretek, a legnagyobb a bűneink bocsánata, drága testvéreim. Benne van a mi váltságunk, bűneink bocsánata. Benne van a megtisztulásnak az ígérete. Hű és igaz, hogy megbocsátja mi bűneinket, és megtisztít bennünket minden hamisságtól. Benne van a győzelemnek az ígérete. Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat. Ha szenvedünk, drága testvéreim, akkor ott van az ígéret, hogy ő meg tud indulni a mi gyarlóságainkon. Velünk együtt szenvedett, drága testvéreim. Ha félünk a haláltól, akkor ott van az ígéret, eltörölte halált, és világosságra hozta az életet, és a halhatatlanságot az evangélium által. Drága testvéreim, mi szegény, nyomorult bűnösök, ezekben a gazdag ígéretekben minden megtalálhatunk, amire szükségünk van. Ezek az ígéretek végső soron mind Krisztusról szólnak, és a mi üdvösségünkről szólnak, aki azért jött, hogy mi ne vesszünk el, hanem örök életünk legyen, hogy magára vegye a bűn átkát, hogy elhordozza annak a büntetését, és hogy a miénk lehessen az örök élet. Az utolsó az ígéreteknek a fajtái. Drága testvéreim, ahogy mondtam, nagyon gazdagok, nagyon sokféle ígéret van is. Itt tényleg csak egészen érintőlegesen fogok. Rengeteget lehetne ezekről is legalább egy órát csak erről beszélni, csak egy-egy ígét fogok felvillantani. Sok-sok íge van, talán a legismertebb ígéket fogom felvillantani, mert ha sokat mondanék, azt úgyse tudnánk megjegyezni, ugye? Emlékszem, még Bandi bácsi a szegény mondott, hogy 50-60 ígét az ifjúsági műórán, az a végén már megfájult a fejünk, ugye, és nem tudtuk, már egyet sem a sok közül. Csak keveset mondok, drága testvéreim. Például a földi életre szóló ígéretek. Nagyon kell vigyázni, mert sok ember azt mondja, hogy hát, a Biblia benneteket csak bíztat, ugye, az örök élettel, hogy ne busuljatok, mert itt akármilyen nehéz, majd a más világon jobb lesz, ugye? Tanultuk annak idején az Eminescu verse, Dumpa Rási Plöre, Tára, Rígia, a fráze, de Dilsimben, Tátakák, a Jépú, Tereszavá, Plecsen, Zsuk, stb. Stb. Emlékszünk még? Ugye? Én emlékszem, én nagy romános voltam, nagyon szerettem, ugye? Ezt nem szerettem, ezt a verset, de azért, ugye? Nem, drága testvéreim, el kell mondani az ilyen embernek, Istennek rengeteg ígérete van a földi életre nézve. Isten törődik a mi kicsi gondjainkkal. Hát ugye ezek az ígék, összegyűjtötte Feri bácsi az összes olyan ígét, mind az eledelről, szóval egy egész kicsi könyveske, ugye ő még sokkal többet mondott, te tovább vitted a tradíciót, ugye, hogy mondani egy ilyen ígét, hogy megadja a kenyerünket, hogy nem éhezik, stb. Ezek mind gyönyörű ígék. A mi atyánkban is benne van, nem csak a bűnbocsánat, nem csak Isten akarata, hanem a mi kegyek, a mi kicsi dolgaink, drága testvéreim. Nem úgy van az, hogy Isten nem figyel a mi életünknek a kicsi dolgaira, kicsi bajra. Nem úgy van, hogy ezekről nem szabad beszélni, de igenis kell beszélni. Egyszer a börtönben szolgáltam, és hát ott a rabokkal beszélgettünk, hát éppen nem tudom, de gondolom, hát az ő anyagi nehézségeikről, bejön a román pap, kivörösödik, azt mondja, hogy itt nem beszélünk ezekről, itt csak a templom nem arra való, hogy földi dolgokról beszélünk, dehogy nem. Hát Jézus beszélt a mi földi dolgainkról. Nagyon érdekes, drága testvéreim, hogy a földi életre szóló ígéretek azért legtöbbször feltételhez kötött ígéretek. Az egyik legszebb, én prédikáltam erről új kenyérkor, nagyon szeretem ezt az ígét. Ha szolgáljátok Isteneteket az Urat, akkor megáldja kenyereteket és vizeteket, és eltávolítom közületek a bajokat. Tehát megáldja kenyerünket és vízünket. Ugye ez a két legfontosabb. Ha van flekkerünk, akkor azt is, a tortánk, ugye, azt is, de a kenyér és a víz nyilván nem sorolhatott fel Isten minden eledelti. Vannak érdekesen olyan ígéretek a föld életünkre nézve, amelyeket Isten ahhoz a feltételhez köti, hogy hogyan bánunk a mi fele barátunkkal. Az egyik nagyon szép ilyen ígéret az Ézsaiás 33-ból, figyeljétek, aki igazságban jár és egyenesen beszél, aki megveti a zsarolt nyereséget, aki kezével elhárítja és nem fogadja el a megvesztegetést, a borítékot, aki bedugja fülét, hogy ne halljon vérontásról, és befogja szemét, hogy ne lásson gonoszságot, az ilyen magasságban lakik, kőszálabástája, kenyerét megkapja, és víze nem fogy el. Gyönyörű ige. Izsaiás 33:15-16. Nagyon sok ilyen ige van. Gyönyörű ige. Zsoltárok 84. Zsoltárban. Nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. 91. Zsoltár. Gyönyörű dolgokat. Kiszabadít a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől, tollaival fedez be téged. Szárnyai alatt leszel oltalmat, pajzs és páncél az ő hűsége. Ezek mind-mind a földi életre vonatkoznak. Olvassátok el azt az egész Zsoltát, mások elesnek mellület. Hányan megtapasztalták a háborúba, elesett az egyik is, másik is. Ugye Wilhelm Busch így jutott hitre, hogy meghalt mellett az egyik is, a másik is, ő életben maradt, és azt kérdezte, hogy miért, és ott a lövészárokba megtért. Persze, hogy nagyon sok ígéret van az eljövendő életre nézve, az örök életre nézve, ugye. Jézusnak az ismeretes szava, bizony mondom néktek, hogy senki sincs, aki elhagyta a fitestvéreit, nőtestvéreit, anyját, apját, szántóföldjét, én élettem is az evangéliumért, ne kapna száz annyit, most ebben az időben is már üldözésekkel együtt, a jövendő világban pedig örök élete. Ugye, az egyik legismertebb igen, mindjárt ismerjük, sokat ezt kaptuk konfirmáláskor, légy hív, mint haláli, és neked adom az életnek koronáját. Rengeteg ilyen ígéret van, testvéreim, több oldalt tele lehetne írni ezekkel. Ezek nyilván, hogy segítenek bennünket itt a földi életben, a földi életünknek a szenvedéseiben, a keresztjeinknek a hordozásában, megédesítik a föld életünknek a keserűségét, és egyszer majd elveszik a halálnak a rettentését is tőlünk. Egy érdekes, ugye a törvény megtartására vonatkozó ígéretek, ugye, azt mondja az Ószövetség nyilván, hogy ezt cseleked és élsz. Nagyon érdekes, hogy Jézus ezt a gazdag ifjúnak is megismétli, hogy mik a parancsolatok, ezt cseleked és élsz. Igen ám, mi a Bibi? Nem tudjuk megtenni, testvéreim. Nem tudjuk. Ezért mi a törvény által nem tudunk élni. A törvény az csak követel. A törvény nem tudott erőt adni az embernek, ugye? Ezért kellett Istennek, hogy úgy mondjam, egy második alternatívát. Én azt hittem, hogy István erről fog beszélni, hogy Mózesnél a Jézus Krisztusban hozott, nyilván ezt megígérte már korábban, mert ez az út nem volt járható az ember számára. De azért a törvény fontos, ugye a reformátori tanításban, a törvénynek a hármas haszna, a legfontosabb, Krisztusra vezető mesterünk. A törvény viszel, a törvényből látjuk meg, hogy szükségünk van Jézus Krisztusra. Az evangélium ígéretei, testvéreim, az evangéliumok tele vannak ígéretekkel. Csak egyetlen egyet mondok, a legszebbet, ezt már mondtam is, aki én hozzám jön, azt én semmiképpen ki nem vetem. Ezek az ígéretek mind-mind a bűnös ember hívják, gyere, gyere hozzám, mert nálam nyugalmat találsz. Rengeteg ígéret van az imádság meghallgatására nézve. Ugye az Isten telefonszáma, hív segítségül engem a nyomorúság idején, meghallgatlak, megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. Vagy a másik ige, amit már más összefüggésben idéztem, kérjetek és adatik nektek, de rengeteg, rengeteg ige van, nincs időnk erre. Azért a törvényhez visszatérve, még ugye a K.T. azt mondja, hogy jó lehet, mi nem tudjuk tökéletesen megtartani a törvényt, mégis arra nekünk teljes erőnkkel igyekeznünk kell. Az a zseniális a K.T.-ben, ugye, hogy az Isten törvénye két helyen jelenik meg. Ugye először az ember nyomorúságánál, a kedvenc K.T. kérdése, a gyerekeknek, ugye, mert csak két szó, honnan ismered meg a te nyomorúságodat? Nem a pénztárcádból, hanem az Isten törvényéből. Ugye? És a második, ugye, megjelenik a háláról szóló részben, amikor a törvény már a háladásunknak a menetrendjét. Hogy lehetek hálás Isten iránt? Úgy, hogy igyekszem hálából megtartani az ő parancsolatait. Rengeteg ilyen ige is van. Így leszünk igazak az Úr, a mi Istenünk előtt, ha vigyázunk arra, hogy megtartsuk mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ő parancsol nekünk. Rengeteg ígéret van, drága testvéreim, azoknak, akik az Úrban bíznak. 25. Zsoltár, ismerjük a megzenésített, az, na, mindjárt nem, azok pirogolnak előtte, hogy van, benned bíz, mert meg nem szégyenítetnek, akik hozzá esedeznek, azok pironkodjanak, akik hitetlenül élnek. Nagyon sokszor bátorít Isten bennünket, hogy bízzatok én bennem, jöjjetek én hozzám. Nagyon sok olyan ige van, ígéret van, drága testvérem, ami segít bennünket a keresztünk hordozásában, mert mindnyájunknak van keresztünk. Kisebb, nagyobb kereszteket, kinek lelki, kinek testi szenvedést, fájdalmat hordozni kell, és nem mindegy, hogy hogy hordozzuk. Ilyen gyönyörűgé, hagyjad az Úrra a te utadat, majd ő teljesíti. Gyönyörű, az Ézsaiás ígét mindjárt ismerjük, erőt ad a megfáradottnak, és az erőtelen erejét megsokasítja. Minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van reátok. Az egyik legszebb fajtája az ígéretnek a személyes ígéretek, ugye? Ugye, például Ezékiás kapott egy olyan ígéretet, hogy még 15 évvel Isten meghosszabbítja az életét. A tavaly halt meg egy néni, akinek azt mondták az orvosok, hogy rákos, meg fog halni egy évenben, és még él 15 éve, és ezzel temettem el, hogy 15 évvel neki is Isten meghosszabbította pontosan az életét, mint Ezékiásnak. Van egy kedves néger atyánk fia, Ebed-Meleknek hívják, aki egy adott helyzetben Jeremiásnak a pártjára állt, és egy gyönyörű szép, mindjárt vége van már, 7 perc. Egészen biztos, hogy megszabadítlak téged, nem esel fegyvertől, és lelkedet ajándékul kapod, mert bíztál benne, azt mondja az Úr. És Pál apostol milyen ígéretet kap a viharban? Ne félj, Pál, mert ajándékba kapod mindazokat, és a császár elé fogsz állani. Nos, testvéreim, hogy úgy mondjam, mi nem így kapjuk direkt módon, nem hallunk mennyei hangot, esetleg kaphatunk álomba, hogy Krisztus megjelenik, nem zárom ki. Mi legtöbbször azért úgy kapjuk ezeket az ígéreteket, hogy olvasunk egy ígét, így van. Amit Isten adott esetben Pálnak adott, Ábrahámnak adott, Dávidnak adott, de érezzük, hogy most ez az ígéret nekem szól. Annyira érezzük, hogy ez az ígéret nekem szól, hogy úgy érzem, mintha az Isten azt most ebben a pillanatban nekem adná. Aztán vannak csoportok, akiknek Isten ígéreteket ad. Nagyon gyönyörű ígéretek vannak a Bibliában az özvegyeknek, drága testvérem, és az árváknak. Árváknak atya, özvegyek védelmezője az Úr Isten. Hagyd rám árváidat, eltartom őket, özvegyeidet is, belém vessék bizodalmukat. De nem, nincs idő erre. Ígéretet ad például az elnyomottaknak, a szegényeknek, az elbukott bűnösöknek. Az üdvösségre vonatkozó ígéretek. Ez egy nagyon széles kör, nagyon gazdag kör. Ide tartoznak mindazok az ígéretek, amik az újjászületésről, megtérésről, Jézus Krisztusban való hitről, bűnbocsánatról, megszentelődésről szólnak. Ezek mind-mind az üdvösségre vonatkoznak. A földi üdvösségre és a földi élet utáni üdvösségre. Vannak olyan ígéretek, amelyek csak Isten gyermekeinek szólnak. Például a bűnbocsánatnak az ígérete. Ez csak Isten gyermekeinek szól. Megbocsátom bűnüket és vétkeikről többet nem emlékezem. Azt, hogy Isten nem fog haragudni már ránk. Többé nem haragszom rád, és nem fenyítelek meg. hogy megőrzi őket, mikor vízen mész át, amikor tűzön mész át, ugye az Ézsaiás prófita könyvében nem égsz meg, a tűz meg nem perzse. Például egy nagyon csodálatos ígéret, hogy akik ott vannak az Isten kezében, az senki ki nem ragadhatja az én kezemből. Vagy az is egy nagyon jó ígéret, hogy akiben Isten elkezdte az ő munkáját, az be is fogja végezni, Filippi 1.6. Vagy a legszebb ilyen ígéret, hogy senki és semmi el nem választhat bennünket az Istennek szeretetétől. Vannak abszolút ígéretek, és ezek nincsenek feltételhez kötve, ez egészen röviden. Például ilyen az, hogy Isten nem ad többet özönvizet. Akármit csinál az ember, akármilyen gonosz, Isten megígérte, özönvíztől nem kell félni. És a legnagyobb ígéret, az utolsó drága testvéreim, ez az az ígéret, amit Isten Ábrahámnak adott, hogy én a te Istened leszek neked és utódaidnak. Amit Isten a 10 parancsolatban is kijelentett, hogy én az Úr vagyok a te Istened. Ez az ígéretek koronája, testvéreim, hogy a Szent Isten a bűnös ember Istenének nevezi magát. Isten mit adhatna többet nekünk, mit ígérhetne többet nekünk, mint azt, hogy ő önmagát adja nekünk. Ez a legnagyobb ígéret, hogy Isten a miénk, és természetesen, hogy mi az Istené lehetünk. És még csak egyetlen mondat, hogy miért az Isten ilyen sokféle ígéretet nekünk. Mi a haszna ennek a sok ígéretnek? Azért, mert nekünk annyiféle nyomorúságunk van. És mivel nekünk sok nyomorúságunk van, nekünk sok ígéretre van szükségünk. Mivel nekünk, mi nagy bűnösök vagyunk, nagy ígéretekre van szükségünk. És ezek nincsen olyan szükségünk, és nincsen olyan nyomorúságunk, amire Isten ne adott volna ígéretet, és hogy hogyan valósulnak meg, az a következő előadásnak a tartalma.